Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és két üzenetet is hoztam a mai napra. Sokáig vívottam, és úgy döntöttem, hogy nem a tanítás szépsége és kereksége, hanem az üzenete fontos. Az első még mindig a Krisztusban való gyógyulásról szól. Az elmúlt hetekben nagyon átfogó prédikációkat hallgathattunk a gyógyulásról, amit jelek és csodák is követtek, örömmel láttuk szép számban, ami bizonyítja számunkra, hogy Jézus él, az ige működik, és a hited meggyógyított téged. Dicsőség Istennek! Ezeket tapasztalhattuk az elmúlt hetekben, és egy mondatra építkezve szeretnék ehhez az üzenetem első részébe kapcsolódni. Varga István azt mondta, múlt héten ő prédikált, hogy a hit egy kéz, ami kinyúlik, hogy elvegye a gyógyulást. A hited a kéz, amely elveszi a gyógyulást. A Bibliában, az Új Szövetségben van egy csodálatos történet. Nagyon sokszor hallottuk már. Nagyon sokszor említettük, nagyon sokszor olvastuk. De szeretném, ha ma megvizsgálnánk abból a szempontból is, hogy hogyan veszi el a hit által kinyúlt kéz ezt a gyógyulást. A vérfolyásos asszony történetéről szeretnék szólni. Amit azért olvassunk el hangosan, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Márk evangélium 5. rész, a 25-től 34-ig, ha itt van a Bibliátok, akkor tartsatok velem. Egy végtébe elolvassuk a történetet, és utána beszélgetünk róla. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallotta sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháját illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat? És mondának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és még azt kérdezett, kicsoda illetett engem? És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borult, és elmondott néki mindent igazán. Ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged. Eredjél békével, és megszabadulva a bajodtól, maradj egészséges. Dicsőség az Úrnak az ő igéért, amit már nagyon sokszor hallottunk, de azt tudjátok, hogy a vérfolyásos asszony, ugye ez egy menstruációs probléma, tisztátalannak számított a zsidók között. 12 év óta nem mehetett el bevásárolni, nem mehetett társaságba, nem mehettek hozzá, nem fogadhatott vendégeket, érinthetetlen volt, tisztátalan volt. Hát aki volt már fertőző betegség miatt ilyen kis karanténban, az egy picikét van fogalma róla, hogy mi lehet ez, de 12 évről fogalmunk se lehet, hogy 12 év alatt mennyi megaláztatást, mennyi borzalmat kellett elszenvednie. Aztán azt mondja az ige, hogy mindez még nem volt elég, hogy kiközösített volt, hanem még sok orvostól sokat szenvedett. Tehát azt jelentette, hogy a kor összes orvosát végigjárta. Aki létezett, először az egyiket, azt mondta, hogy itt ez a gyógymód. Elment a másikhoz, mert arról is hallott. Az másik pirulát javasolt. A harmadik megint más gyógymódot, míg nem eljutott odáig, a kegyetlen valóságig, hogy ezen az úton nincs gyógyulás. Nincs segítség. Úgy szokták mondani, hogy az orvostudomány mai állása szerint ez a betegség gyógyíthatatlan. Ebben a korban az ő betegsége az orvostudomány akkori állítása szerint gyógyíthatatlan volt. Ez az asszony már tudja, kétségbe van esve, hogy végig fogja az életét kísérni, és nem csak a betegség, hanem ez az elzártság, ez a kiközösítettség, ez a tisztátalanság is végig fogja kísérni az életét. De hallott Jézusról. És tudjátok, ha valakinek azt mondják, hogy gyógyíthatatlan, akkor minden szalmaszálat mentő övként fog meg. Ezt ismerjük a környezetünkből és a magunk életéből is. És ő most mentő övként gondolta, ha itt jár már ez a názáreti Jézus. Hát lássuk, ő mit tud kezdeni a betegségével. Igen ám, de mivel tisztátalan volt, nem láthatták a tömegben. Nem mehetett oda Jézus elé. Nem kérhette, hogy gyógyítsa meg őt. Én feltételezem csak a kor szerint, hogy nagyon sok kendőbe, ruhába bugyolálta be magát, és úgy osont oda, hogy valamilyen módon hátulról észre ne vegyék, közel kerüljön Jézushoz. És mi volt számára a titkos út, amit kigondolt? Ha csak a ruháját, szegélyét érintem is, meggyógyulok. Mi mindent tudunk az isteni gyógyulásról, de nekünk is meg kell tenni valamit. Annak, aki ma meg akar itt gyógyulni, annak ma el kellett ide jönni. Annak lehet, hogy nagy nehézségek árán, lehet, hogy másoktól szívességet kellett kérned. Lehet, hogy már 50-szer hívtak, és azt mondtad, na jó, egyefene ma eljövök. De meg kell tenned azt a lépést, hogy eljössz. Isten ezt már elegendő hitnek tekinti ahhoz, hogy a gyógyulásod valóságba jöhessen. Igen, de eljövünk, de elfelejtjük, hogy ki is kell nyújtani a kezünket. Ki is kell nyújtanunk a kezünket, a hit karját, hogy megérinthessük őt, hogy kapcsolatba kerülhessünk vele. Nem elég, hogy tudunk már mindent, ismerjük az igét, hallottuk, hogy mások is meggyógyulnak. Nekünk személyesen kapcsolatba kell kerülnünk az élő Jézus Krisztussal. Honnan tudod, hogy itt kapcsolatba kerülhetsz vele? Mert azt mondja Isten igéje, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevembe, ott vagyok közöttük. Drága testvérem, mi Jézus nevébe jöttünk össze, az ő dicsőítésére, az ő magasztalására. Tehát egy bizonyos, hogy itt van közöttünk. A gyógyító itt van közöttünk. Halleluja! De neked nem csak el kellett jönnöd, hanem kapcsolódnod is kell hozzá. Föl kell a szívedbe gerjeszteni a hitedet, ott kell lenni az alázatnak, a könyörgésnek, a kívánságnak, a köszönetnek, a hálának. Benned bízom, Uram Jézus, tőled akarom, tőled fogom ma megkapni a gyógyulásomat. Ennek a te szívedbe is ott kell lenni, mindennek az elkeseredett asszonynak a szívében. És láthatjuk a történetből, hogy ennek az asszonynak Jézus még babonásnak is mondhatjuk, ha csak a ruháját érintem is. Nagyon sokszor halljuk, hogy zarándokolnak szobrokhoz, kegyhelyekhez, és vannak gyógyulások. Még ezt a babonásnak mondható kezdetleges hitére is gyógyítással felel. És láthatjuk, hisszük, azt mondjuk, be is fejeződött ez a gyógyítás. Megszűnt a vérfolyás, mehet haza. Újra végezheti a munkáját, boldogan elújságolhatja a szomszédoknak, hogy meggyógyultam, jöhettek hozzám, én is mehetek bevásárolni, vendégeket hívok. Mi hiányzik még? Az asszony is azt hiszi, hogy már semmi. Amiért jött, azt megkapta, akár el is mehet. De Jézus nem engedi. Mert ugyan a betegsége elmúlt, de az asszony még nem egészséges. Amikor a kézrátételnél, vagy az alkalom során, az ige hirdetésnél, mikor mozdul a Szent Szellem, vagy mikor imádkoztunk az előbb, és mozdul a Szent Szellem, és eltűnnek a tüneteid, ó, elmúlt a fájdalom, jé, jobban látok, nagy az öröm. A tanulsága ennek az, drága testvérem, hogy ezzel nincs vége a tökéletes helyreállításodnak. Amikor egy tünet eltűnik, nincs vége, nem vagy még egészséges. Nincs egészé téve. Sokan mennek el félgyógyultan, legalább a lábam nem fáj, és vissza se jönnek,
mert a lábfájás miatt elmaradt összes munkájukat be akarják otthon pótolni, és azt mondja, na jó, hát nem fáj, a többi meg majd jön magától, megelégesznek azzal a félgyógyult állapottal, amivel innen elmennek. Az Úr Jézustól kaptad a gyógyulást, akkor ne menj el félgyógyultan. Egy orvosi kezelést sem szoktunk félbeszakítani. Ha az első kúra után, vagy az első alkalom után, hú, már jobban vagyok, azért vissza kell menni másodszor és harmadszor is egy gyógykezelésre, hogy tökéletesen helyreállításra kerüljön az a dolog. Jézus tudja ennél az asszonynál, hogy nincs még kész. És miért nincs? Ennek az asszonynak ott van még az a rettenetes 12 év az életében. Ott van ez a 12 év, amikor kiközösítették, megalázták, a kétségbeesés, az egyedüllét, a nem tudom hogyan tovább, nincs reménységem. És tudjátok, mi történne, ha most hazamenne? Egy idő után elkezdené mesélni, hogy tudod, mit éltem én át? Tudod, milyen volt az, amikor nem szólhattak hozzám? Tudod, milyen, mit szenvedtem én ebbe a 12 évbe? És egy idő után ez a keserűség, amit ez a nem rendezett 12 év okoz az ő életében, mit fog csinálni? Vissza fogja hozni a tüneteit, mert nem gyógyult a tünetéből, de még nem egészséges. Ez a probléma nincs elrendezve. Ezért Jézus előszólítja ezt az asszonyt. Személyes beszélgetésre. Hát nagyon nehéz helyzet van, mert Jairus ott toporog, akinek haldoklik a lánya, körbeveszi a hatalmas tömeg, aki várja majd a csodát, vagy azt, hogy Jézus fölsül ma. És Jézus megengedi magának, hogy személyesen maga elé állítsa ezt az eddig tisztátalan asszonyt. Az asszony pedig, azt mondja az ige, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta a teljes igazságot. Nem lehetett könnyű. Gondolom, csak a férfiak vették körül, képzeljétek erre a női problémáról, ott férfiak előtt beszélni, de kiönthette a szívét. Kiönthette a 12 év keserűségét, és letehette Jézus lábaihoz, és mikor ezt megtette, ezt követően mondta neki Jézus, menj el békességben, megszabadultál a te bajodból. Nem csak a tünet múlt el, megszabadultál, szabaddá váltál. Nekünk is nagyon nagy szükségünk van arra, hogy kitárjuk az életünket Jézus előtt. Ha betegség tünettel küzdesz azért, ha meggyógyultál, azért. De maradj vele kettesben, és mondd el neki az életed minden fájdalmát. Nem kell kijönni ide a pulpitushoz, nem kell mások előtt megtenni ezt a megvallást, de keresd a lehetőséget, hogy maradj vele kettesben, és elmondd neki, ami fájdalom benned van. Általában az életünk úgy van, hogy ha orvoshoz megyünk, még el sem mondod a panaszt, hogy miért jöttél, már mondja, hogy háromszor kettőt ebből meg abból. Mehetsz. Igaz? Elmész egy hivatalba intézni egy ügyet, mielőtt kinyitnád a szádat a hivatalnok előtt, azt mondja, itt tessék aláírni meg ott, meg ebből két példányt viszontlátásra. Tehát azt se várják meg, hogy elmondhasd, hogy miért jöttél. És az életünkben ez nagyon sokszor van így, hogy ebben a rohanásban senki nem kíváncsi a másikra. Hát ki kíváncsi arra, hogy mi van veled, hogy elmesélhess. Jó, jó, drága testvérem, a Jézus sebeiben meggyógyultán, a szia, mert én futok. Igaz? Nem, nincs időnk, a gyülekezetben sincs időnk, amikor összetartozunk, nem az derül ki, hogy mindenkinek a saját sorsa fontosabb. Amikor találkozunk, nem azt kérdezem, hogy hogy vagy, hogy élsz, hanem azt mondom, hogy ó, az Úr Jézus, tudod, mi történt velem a múlt héten? Jézus sebeiben meggyógyultam, milyen próbából jöttem ki, mi mindennel ajándékozott. Kiről beszélek? Magamról, magamról. Nem rólad. Nem kíváncsi vagyok rád, hogy veled mi van. Hogy te elmondhass, ha a szívedet valami nyomja. Döntő többségben sajnos magunkról beszélünk. Ez azért elgondolkodtató. Az igazi gyógyulás ott kezdődik, mikor az ember érzi, hogy szemtől szembe kerül valakivel, aki számára az én sorsom, az én fájdalmam fontos és érdekes. aki kíváncsi rá, hogy mi volt, mi történt, hogy jutottam el idáig. Jézus ezt adja meg ennek az asszonynak, és így teszi igazán épp emberré, teljessé. Jézus nagyon jól tudta, hogy ki érintette meg őt. Nem azért kérdezte, hogy mert nem tudta, hanem mert azt is tudta, hogy ennek az asszonynak szemtől szembe kell kerülnie vele. Így igaz ma is. Ne menj el addig, amíg szemtől szembe nem került Jézussal, és nem mondasz el neki mindent, ahogy az ige mondja, a teljes igazságot. Mert a tökéletes gyógyulásodhoz erre is szükséged van. Amikor nagy mélységekben vagyunk, kiderülhet a teljes igazságban bizony az is, hogy mi sem vagyunk vétlenek. Nekünk is voltak hibáink, és a soha teljes igazság föltárásakor van az olyan is, ami minket vádol. Ezzel is szembe kell tudni nézni, és bocsánatot kell tudni kérni érte. Az ige megtanít minket arra, hogy Jézusnak olyan dolgokat is elmondjunk, amit szinte magunknak se vallunk be. Nem embereknek kell, az Úr Jézusnak kell letenni az életünket. Amikor megtörtént az asszony vallomása, nem bűnöket vallott meg, hanem kiterítette az életét és a keserűségét Jézus előtt. Hát el kell gondolkodnunk, hogy mi mikor terítettük ki az életünket utoljára Jézus elé. Azt tudom, hogy sokszor érintgetjük hátulról, most egy kis ez, most egy kis baj van, most egy nagyobb baj van. Próbálom a ruháját megérinteni a hit karjaival. De mi már megelégszünk gyakran azzal a tudással, hogy Jézus úgyis segít, mert tudja, hogy szükségben vagyok. Jobb volna egy kicsit több hittel érinteni őt. Ezt szerettem volna első üzenetként a vérfolyásos asszony történetéből elmondani nektek. És az üzenetem második része a szeretetről szól. Ha ilyen fontosak vagyunk Istennek, hogy ma is gyógyít. Sőt, lelki problémáinkat is rábízhatjuk, hát vizsgáljuk meg, mi az, amit ő vár tőlünk. Amikor katolikusként nőttem föl, nem tudom, már első áldozás vagy bérmálkozás előtt volt az, amikor ilyen betanítottak nekünk kérdéseket, és kórusba kellett rá válaszolni. Most ezt a kérdést teszem föl, hogy miért is vagyunk a világon? És én még úgy emlékszem, hogy azt válaszoltuk kórusba, hogy Isten szeressük, és a mennyországba jussunk. Emlékszik erre valaki? Valahogy ez volt a kötelező válasz. Mint gyerekek, ugye mondtuk kórusba, és volt még 5-6 kérdés az Anyaszentegyházról és minden másról. Hát nézzük meg mi, hogy miért is vagyunk a világon. A Mózes első könyvének első rész 27. igéjét szeretném. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. És megáldá őket Isten, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. No, hát Isten azért teremtette az embert, mert társaságra vágyott. És milyen társaságra? Olyanra, mint ő maga. Tehát milyenné teremtette az Isten? A saját képmására. Milyen Isten? Isten maga a szeretet. Tehát mivé teremtette az első embert? Szeretetté teremtette. Mert Isten nem szeret, mint ige, hanem szeretet ő maga, mint főnév. Tehát ő maga a szeretet. Hát az első ember megteremtésekor az első emberpár mi volt? Szeretet. Mert Isten képére és hasonlatosságára lettek teremtve. Igen ám, de az első Mózes könyvének második rész 16-17. Igéjében azt mondja, és parancsolja az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel, bizony meghalsz. Oppá! Mindent odadott az édenbe. éljetek boldogan. Minden a tiétek, a növények, az állatok, uralkodjatok a föl, a halakon, a madarakon, mindenféle csúszómászókon, egyétek a gyümölcsöt, a füveket, de egyetlen egy fát kérek, arról ne egyetek. Hát mi az izgalmas, egy gyereknek megtiltunk valamit, hogy oda ne menj be abba az egy szobába. Hát az az első dolga, hogy megpróbál oda bejutni. Tehát az ember is mit tett? Megszegte ezt a parancsot, és mikor megszegte ezt a parancsot, evett a fáról, a saját istenévé vált. Meghalt Ádám? Nem. Él tovább 100-nál több évet. Mi az, ami meghalt? Az Isten képmása benne. Meghalt benne, hogy ő az Isten képmása. Meghalt benne, hogy ő a szeretet legyen. Bejött a bűn. Bejött a bűn a világba. Hogyan jött be? Mikor jött Isten, és azt mondta, hogy először szégyelni kezdték magukat. Aztán ruhát készítettek. És mikor jött Isten, és kereste őket, azt mondja, elbújtunk, mert mezítelenek vagyunk. Azt mondja Isten, Ádám, ettél a fáról? Nem igazán én voltam. Éva volt. Már kezdődik a másik vádlása. Éva, te tetted ezt? Nem, a kígyó hozta ide. Bejön a bűn. Szégyen, egymásra mutogatás, felelős keresése, mentegetőzés. Tehát Isten képmása, a szeretet halt meg bennük. Isten még mindig szerette őket? Igen. De miután minden ember Ádámban születik meg, kezdettől fogva keressük ezt a szeretetet. Keressük, vágyjuk ezt a szeretetet, hogy ez visszajöjjön belénk, ez az Isten képmásság, mert erre lettünk teremtve. Aztán eljött Jézus, aki magára vette ezeket a bűnöket, magára vette a betegségeket, fájdalmakat, és visszaszerezte nekünk azt a szabadulást, amit a kertben elvesztettünk. Ő a megváltó. Mi lett helyreállítva a megváltással? Az Isten képmása benned. Amikor elfogadod az Úr Jézus Krisztust, és a szellemed újra teremtődik, újjá születik, akkor te újra szeretetté váltál. Az Isten képmásává váltál. Visszatér az életedbe az Isten képmásság. Isten dicsőségére dicsekszem, tökéletes gyógyult lábakkal állok. Itt volt egy kis megpróbáltatásom, és ülésre voltam kényszerítve több hétig, de hát az ördög nem tud ki babrálni velem, mert közben nagyon sok tanítást tudtam hallgatni és olvasni. És igazándiból, hogy az Isten képmásság mennyire bennünk van, az egyik prédikátort hallgattam, és azt mondja, hogy fölkelek reggel, belenézek a tükörbe, és azt mondom, jól nézel ki ma, Uram? Ugyanis Isten olyan, mint én. Én a gyermeke vagyok. Isten képmásává lettem teremtve. Ez egy nagyon fontos érzés, hogy érezd magad úgy, hogy te maga a szeretet vagy. A kapcsolataink itt a Földön döntően szükség alapúak. Szükségünk van erre, szükségünk van házra, szükségünk van kocsira, szükségünk van ennivalóra, ruhára, barátokra, menjünk ide, menjünk oda. Ugyanúgy a gyülekezetnek is, mint a világnak. Azt jelenti, hogy nem ismerjük eléggé Isten szeretetét, nem vagyunk telve ezzel a szeretettel. Mert ha telve vagy ezzel a szeretettel, akkor nem azért jössz, mert szükséged van valamire, hanem azért, mert neked van valamid, amit adhatsz mások számára. Mikor az Úr itt van, amikor a Szent Szellem jelenléte itt van, mit gondolsz, azért jön, mert szüksége van rád? Nem, azért jön, hogy adjon, hogy adjon, hogy kitöltse rád a szeretetét, a megnyugtatását, a békességét. Ő azért jön. És miután te Isten képére és hasonlatosságára lettél teremtve, és az Isten hasonlatosságod visszatért az újjászületésednél, ezért neked is azért kéne, hogy begyere ide, hogy adhass, hogy ez a szeretet kiáradjon bennünk. Nem szükségem van rád, hanem szeretlek téged. Óriási különbség. Ha úgy állsz egy embertársadhoz, nem szükségem. Nincs az elvárásaim súlya a válladon, hogy én elvárom, hogy most jól öltözött légy, kedves légy, smúzolj itt nekem, hogy jaj, mennyire örülök. Nem, nincs elvárás. Egyszerűen nem tudsz megbántani. Nem tudod összetörni a szívemet, mert nincs elvárásom, csak szeretlek téged. Szeretlek téged. Nagyon. Dicsőség az Úrnak. Örülök, ha a szívetek ígér. Miért szeretlek? Szeretlek nem azért, mert hogy engem is szeressenek, hanem mert ő előbb szeretett engem. És megbocsátok neked. Nem azért bocsátok meg, hogy nekem megbocsássanak, hanem mert ő már előre megbocsátott nekem. Irgalmas vagyok hozzád. Nem azért, hogy irgalmasságot nyerjek, hanem mert azért. Mert ő már én hozzám korábban irgalmas volt. Az Isten képmása valóság benned. Amit elfogadok ebből, azzá kell lennem. Mert ha nem vigyázunk, akkor ilyen evangéliumokat hirdetünk, hogy Isten, tegyél nekem egy szívességet, gyógyíts meg engem. Uram, kéne nekem egy új autó. Uram, most a fizetésemelésemet szeretném kérni. Tehát úgy jövünk Istenhez, azért, mintha azért gyűlnénk össze, hogy mit tehet Isten értem. Jövök mind az önkiszolgáló boltba, igaz? Mert van ott fönn valaki, akitől lehet kérni ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Gyűjjünk össze azért, hogy még inkább elváltozunk az ő hasonlatosságára. Gyűjjünk össze azért, hogy növekedni tudjunk a szeretetben. Gyűjjünk össze azért, hogy áldást tudjunk lenni egymás számára. Hozzon ide bennünket az, hogy ami a szívemben van, szeretném, ha neked áldás lenne. Az ellenség azt mondja, hogy ezek nem szeretik Istent. Ezek csak a saját életüket szeretik. És kihasználják Istent, hogy mi mindent megtehet értük. Hát nekünk tudnunk kell, hogy miért vagyunk itt. Mindenki gondolkodjon el, miért van itt. Miért jár ide? Miért jársz a gyülekezetbe? Láttuk Jób esetében, és mikor az ördög azt mondta Istennek, hogy persze, hogy szeret téged ez a Jób. Hát mindent megadtál neki. Gazdagságot, családot, mindent. Hát imád, áld és magasztal téged. Az élete minden pillanatában hatalmasan megáldottad. Tudod mit? Vegyél el tőle mindent. Aztán nézzük meg. Akkor szeret-e téged ez a Jób? Hát az Ószövetség tanúsága szerint Jób kiállta a próbát. De mi ki tudjuk-e állni? Amikor megszorul az életünk, mikor megcsavarodik, akkor mennyire szeretjük Istent? Az ördög ma is azt duruzsolja Isten fülébe, lehet, hogy énekelnek neked Isten. Lehet, hogy imádkoznak is hozzád, de ahogy összemennek a dolgok az életükben majd, akkor meglátod, mennyire szeretnek téged. Mindenki csak a maga életét hajtja, maga céljait, ő maga kerüljön előre. Ezek nem szeretnek téged. Tudjátok, mi ebben a szomorú? Hogy a kísértőnek sokban igaza van. Vizsgáljuk meg az életünk célját. Vizsgáljuk meg az indítékainkat. Miért járunk gyülekezetbe? Mi a te motivációd? Ezsik előttem 90%-ban elmondta ennek az üzenetnek a lényegét. És mondtam, hogy dicsőség az Úrnak, együtt mozdul a szellem. Minden héten újabb és újabb kijelentéseket várunk, újabb és újabb tanításokat. Viszket a fülünk, de amit eddig hallottunk, azt se tudjuk felhasználni az életünkbe. Minden héten új tanítók-e? Igen, kaphatunk új tanítókat minden héten. De amit eddig hallottál, amelyik igét eddig olvastad, amit eddig mondtál, benn van-e a szívedbe, megcselekszed-e, működik-e az életedbe? Ne mondd addig, hogy már annyit hallottam a gyógyulásról, annyit hallottam a szeretetről, már könyökömön jön ki. Tökéletesen egészséges vagy életed minden területén? Ott van benned Isten végtelen szeretete? Mert akkor ne mondd, hogy elég volt a szeretetről tanítani, és ne mondd, hogy elég volt a gyógyulásról tanítani. Krisztus eljött és bevégez mindent az életünkben, ha elfogadjuk őt. De ő az a példa, aki bemutatta az életével, hogy mire teremtettünk, hogy embertestbe képes volt a két lábon járó szeretetté válni, amire még nekünk nagyon sok idő van, amit meg kell tennünk. És mit mondott? Azt mondja először, tagadd meg magad, vedd fel a kereszted, és kövess engem. Az első tehát, hogy tagadd meg magadat. Azt, ami eddig az életed fő célja volt. A munkád, a családod, a minden. A jó kocsi, a jó kaja, a társaság, a nyaralás. Nem ez az első. Kell. Szükség van rá. Nem ez az első. Gondolkodj el, első helyen van-e az Úr az életemben. Ha igen, akkor megtagadtam magamat. Ha nem az van, hogy hú, én most a strandra szeretnék menni, hanem inkább a gyülekezetbe jövök, mert vágyódom erre az igazságra, vágyódom, hogy töltődjek és adhassak, akkor már megtettem egy kis tagadást az életemből. Ezt kell tennünk mindaddig, amíg minden rólunk szól. Ne a mi problémánk legyen a legfontosabb magunknak. Miért van az, figyeltétek-e, hogy mi olyan könnyen sírunk, mikor megbántanak minket? Kiért sírunk? Magunkért. Magunkért. Mert összetörted a szívemet, mert megcsaltál, mert becsaptál, mert fáj. Kit siratunk? Magunkat. Tudjátok, kit kéne siratnunk? Hová kéne eljutnunk a szeretetben? Azt, aki ezt okozta. Mert ő van a nagyon nagy bajban. Ő van a nagyon nagy bajban. Ha te vagy a szeretet, akkor nem tudja összetörni a szívedet. Amikor sírsz, akkor azért sírsz, hogy Uram, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Imádkozom érte, Uram, és közben járok érte. Nem azért, amit nekem okozott, hanem mert ő ilyen helyzetben van, az ördög fogságában van. Használni tudja őt az ördög, hogy ártson. Ő érte kéne sírnunk. Azt, ugye, ha jól emlékszem az igére, az Úr Jézus, mikor ment fel a Golgotán, azt mondta, hogy Jeruzsálem asszonyai, leányai, ne engem sírassatok, magatokat sírassátok. Magatokat sírassátok. Tehát itt ugyanaz a helyzet, könnyebb sírnunk, mikor megbántanak, de próbáld meg, mikor valaki összetöri a szívedet. Amikor valaki nagyon nagy bántást tesz, hogy ő érte kezd sírni, és emeld föl a szívedet, és mondd, Uram, ő érte sírok most, ő érte imádkozom, és közben járok, és ő is a te gyermeked, és segíts neki, hogy ne tegyen ilyet többet. Ha azt tudjuk siratni, aki gonosz cselekszik velünk, akkor azt tennénk, amit Jézus tesz. El tudjátok képzelni az Úr Jézust, amint megy föl a Golgotán. Megalázva, leköbdösve, vérezve, cipeli a keresztjét. És közben ez jár a fejébe. Micsoda disznó népség. Micsoda hűtlen. Mindenkivel jót tettem. Mindenkinek segítettem. És ezek a Barabást akarták. Engem küldenek a keresztre, pedig ez a Barabás egy gyilkos. Igazságtalanság. Aztán ott van ez a Júdás, aki ezért a 30 vacak ezüstér. Elárult engem. Micsoda tanítvány az ilyen. Aztán ott van Péter, aki azt mondta, meg is halnék érted, Uram. Aztán háromszor tagadott meg engem. Minek viszem én ezt a keresztet tovább? Legszívesebben ledobnám, mert nem fogtok megváltozni, mert mindig ugyanolyanok vagytok, mert mindig visszatértek. El tudjuk képzelni, hogy Jézus így gondolkodott a Golgotára menet? Nem. És az emberek így gondolkodnak? Igen. Igazságtalan voltál. Ezt tetted velem, azt tetted velem, amazt tetted velem. Haragszom, nem bocsátok meg. Megmérgezi az életemet. Jézus egyet mondott, mikor fölért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És nagyon fontos, hogy ő példát akart mutatni. Ő megmutatta, hogy milyen a szeretet, milyen az Isten kép más emberben. Ha újra és újra emlékeztetjük az embereket, hogy mit tettek velünk, hogy összetörték a szívünket, becsaptak minket, megloptak minket, mit tettek velünk, mi van, ha lehet úgy is élni, hogy nem tartjuk számon a gonoszt? Mi van, ha azt mondjuk, hogy bocsáss meg neki, atyám, mert nem tudja, mit csinál? Annyi okot találunk rá, hogy mérgesek és összetörtek legyünk, és elkeseredettek, és megbántottak. De az irgalom diadalmaskodik, a jóság pedig elvezeti az embereket a változásra. Hogy ez időbe telik? Igen. Mi se értünk még szélbe, hallé. De napról napra, dicsőségről dicsőségre változhatunk el, azt mondja Isten igéje. És törekednünk kell erre, és kívánni kell, hogy az a szeretet legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban is. Hányszor megyünk az atyához bocsánatot kérni, amikor újjászületésünk után elhibázzuk. Általában egy éjszaka szoktam, mikor mondom, hogy Uram, megint elrontottam, bocsáss meg nekem. És ki az, akinek azt mondta Isten, hogy persze, most jössz hozzám. Már figyelmeztettelek 2 héttel ezelőtt, hogy amit csinálsz, az nagyon ronda. Meg még másoknak is ártasz. De te nem hallgattál rám. Most meg bocsánatot kérsz, igaz? Bocsássak meg, holnap megkezded előről. Kinek válaszolt így Isten? Mert nekem nem. Mert nekem nem. És ki hallotta az embereket így beszélni? Persze, most jössz hozzám. Megint kérni. Aztán, mikor a múltkor megengedtem neked, akkor megint visszatértél. Ez emberi, a bűnös ádámi beszéd, aki el van szakítva Istentől. De az Úr Jézus nem mondta, hogy énekelj nekem. Nem mondta, hogy imádkozz hozzám. Azt mondta, kövess engem. És megmutatta valóságban azt az életet, amire tervezve lettél, amire el lettél hívva, amire Isten téged megteremtett. Megmutatta a szeretetet, az alázatot. Átölelt, meggyógyított, bekötözött, megvigasztalt. Enni adott, megvédelmezett. Nem azért, mert megérdemlem, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretet a legcsodálatosabb út ezen a bolygón. Ha a szeretet Isten, és Isten maga a szeretet. Az emberek a gyülekezetben általában, és mi is így vagyunk, görcsölnek azon, hogy még kiválóbbak legyünk. Még próbálunk böjtölni, imádkozni, hogy működjenek az ajándékok az életünkben. Pál azt mondja a korintusi levélben, hogy van egy kiváló út. Minden a szeretetből ered. Minden a szeretetből ered. Van egy kiválóbb út, hogy a szellemi ajándékok működjenek az életedben. A szeretet a legkiválóbb út. Váljunk azzal az üzenetté, amit hallottunk, az ige élő és ható. Változzunk át mi is, de legalább legyen ott a szívünkben ez a kívánság. Isten keresi az embert, aki hajlandó az ő útján menni. Te lehetsz, aki valaki, te vehetsz az a valaki, és ő hatalmasan fog mozdulni az életedben. Istennek van egy terve mindnyájunk számára. De ha nem figyelünk rá, soha nem fogjuk megismerni. Van egy kedves példám, és rögtön be fogom fejezni, amit mikor a hitről még csecsemő koromban kezdtem tanítani, akkor mindig elmondtam a gyülekezetnek, hogy mi is igazából miért küldettünk erre a világra. Ez olyan, mint mikor a anyuka elküldi a kisfiát a boltba, hogy hozzá élesztőt. És hazajön Pistike nagyon boldogan, és elmondja, hogy édesanyám, gyönyörű kenyér volt, és hoztam kenyeret. Jól van, Pistike. És alma is volt, nagyon szép, piros, ropogós, azt is hoztam. Jól van, Pistike. És még vettem magamnak egy csokit is. Jól van, Pistike. De élesztőt hoztál. Jaj! Hát az teljesen kiment a fejemből. Mikor oda kerülünk az Úr elé, el fogjuk mondani, Uram, én prédikáltam. Én jártam a falvakat, a városokat. Én tanúbizonyságot tettem az embereknek. Én annyit imádkoztam. És akkor megkérdezi tőled az Úr, hogy azt, amiért küldtelek, elvégezted. Hát az élesztővel nekünk is néha problémánk van. Meg kell ismerni, időt kell tölteni az Úrral, hogy megismerd, mit akar tőled most, hogy most tegyél. Én nagyon sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban, és azt mondtam, hogy Uram, megettem a kenyerem javát. Eljutottam az életemben odáig, hogy fölneveltem a gyermekeimet, elkísértem utolsó útjukra a szüleimet. Van lakásom, van autóm és egészségem, ismerem az igét. Most, Uram, mondd meg, hogyan tovább? Hogyan tovább? Még nincs meg a válaszom, de keresem. Mert a hátralévő időben szeretném azt tenni, amiért küldtek. Lehet, hogy nem prédikálnom kell. Lehet, hogy egész más az Úrnak a terve velem. Volt már olyan, hogy valaki szolgált egyféle szolgálatban, azt egész máshova küldték el utána, amikor kereste az Úr arcát. Keressük, hogy miért küldettünk el. Keressük meg az életünk célját. Keressük meg, hogy miért vagyunk a világon. Mi az, amit Isten vár tőlünk. Mert meg fog simogatni, hogy jó van, hűszolgám, hoztál kenyeret is, meg almát is. De tudod, volt a környezetedben 3 ember, akik elvesztek, mert nem figyeltél oda. Tehát nagyon-nagyon fontos az életünkben, hogy azzá váljunk, amivé teremtettünk, Isten szeretet, Isten képére és hasonlatosságára változzunk el. Szeretném a befejezésképpen együtt elolvasnánk az 1 Korintus 13-at. Mégpedig megvallásképpen tesszük ezt, azt hiszem tettem bele jelzőt, igen, 1 Korintus 13-at. Előtte az 1 Korintus 12-ből hadd mondjam el a 31-es igét, törekedjetek pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra, és mindezek felett megmutatom nektek a legkiválóbb utat, mondja Pál. És ha ki van vetítve, nem tudom, sikerült-e, akkor együtt kezdenénk, együtt megvallani. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. És a 13-as verssel fejezzük be. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e 3, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Köszönjük az Úrnak!